Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Horváth Hajnalka. Pénteki adásunk tartalmából. Ferenc pápa beszéde a Pápai Életvédő Akadémiához. Ingyenes egészségügyi hozzáférést mindenkinek. A pápa imája a tengerészeti világnapon a pandémia sújtotta szektorért. A Szentatya részvédtávirata Falcao brazil bíboros halála miatt. Köln bíborosa átmeneti spirituális szünetre kapott engedélyt a Szentatyától. Papszentelés a Collegium Germanicum et Hungaricumban. Páter Vértesaljai László jezsuita beszámolója.
Ferenc pápa a Pápai Életvédő Akadémiához. Ingyenes egészségügyi hozzáférést mindenkinek. A közegészség globális távlatban. Világjárvány, bioetika, jövő. Ezzel a témával plenáris ülésüket tartották a Pápai Életvédő Akadémia tagjai, akiket fogadott a Szentatya. A pápa ingyenes és mindenki által elérhető egészségügyi szolgáltatást sürget az egész világon, illetve hangsúlyozza az élet értékét a születendő gyermekek és az idősek védelmében is.
La crisi pandemica ha messo in luce quanto è profonda l'interdipendenza sia tra di noi, sia tra la famiglia umana e la casa comune.
Segít elsimítani az egyenlőtlenségeket, ha biztosítjuk minden ember számára az ingyenes egészségügyi ellátást. A COVID elleni harcban tartsuk szem előtt, hogy sok helyütt a világon súlyos gondokkal küzdenek. A betegség, a szegénység, az elégtelen orvosi ellátás kiküszöbölése révén, valamint a megfelelő élelem és ivóvíz biztosításával évről évre sok ezer ember halála elkerülhető lenne. Ne engedjünk a kiselejtezés kultúrájának, amelyik megszabadul a nem hasznosnak ítélt életektől, legyenek azok magzatok vagy idős emberek. Ezzel a társadalom múltját és jövőjét veszélyeztetjük, mutatott rá a pápa. A pandémia még jobban felerősítette a föld és a szegények kiáltását. Nem maradhatunk süketek hangjuk előtt, figyelmeztetett. A meg nem született gyermekekről szólva megismételte azt, amit Pozsonyból Rómába hazatérőben mondott. A nem kívánatos gyermekek elvetetése gyilkosság, ami súlyos erkölcsi dilemma elé állít minket. Jogos-e kiiktatni egy emberi életet, hogy megszabaduljunk egy problémától? Jogos-e bérgyilkost fogadni a probléma megoldására? A gyermekek után pedig az időseket tekintik selejtnek, mert nincs rájuk szükség. Holott bölcsességük adja meg kultúránk gyökereit, ezért elfogadhatatlan ez a rejtett eutanázia ellenük. A gyógyszerek drágák, és csak a felét adják oda nekik, ezzel megrövidítik az életüket. Megtagadjuk a reményt. A gyermekekét, akik előre viszik az életet, és a gyökerekben való reményt, akik az időseink. Mindkettőt kiselejtezzük. Figyeljünk oda erre a kultúrára, figyelmeztetett a pápa. Az Életvédő Akadémiának, a katolikus egyetemeknek és kórházaknak meg kell állítaniuk ezt a folyamatot. A Szentatya arról is szólt, hogy világunkban egymással összefüggő jelenségekkel találkozunk, amelyeknek megértése és felelős felvállalása fontos feladat. Az életkörülmények politikai, társadalmi és környezeti döntések következményeként befolyással vannak az emberek egészségére. Elég, ha megnézzük a várható élettartamot és egészségi állapotot az egyes országokban és társadalmi csoportokban, hogy nyilvánvalóvá váljanak a súlyos egyenlőtlenségek. Az élet és az egészség mindenki számára egyenlően alapvető jog, mely az emberi személy elidegeníthetetlen méltóságán alapul. Ezt a kijelentést azonban megfelelő intézkedéseknek is kell követniük, különben olyan, mintha elfogadnánk a fájdalmas valóságot, miszerint nem minden élet egyforma, és nem mindenki egészségét védik egyformán. Fontos, hogy ingyenes legyen az egészségügyi ellátás minden országban, különben csak a tehetősek kiváltsága lesz az egészség. A Pápai Életvédő Akadémia is ezen dolgozik, ezért kiérdemli Ferenc pápa elismerését. Dicséretes a Vatikáni COVID-bizottság által nyújtott segítség is. Az oltóanyagokat mindenki számára egyformán biztosítani kell. Belefáradtunk az elmúlt időszakban a járvánnyal kapcsolatos hírekbe, mégis nyugodtan át kell gondolnunk és meg kell vizsgálnunk a történteket, hogy jobb jövőt építsünk mindenki számára. A pápa megismételte, ennél a válságnál már csak az lenne rosszabb, ha elfecsérelnénk a lehetőséget, és nem tanulnánk belőle. Vagy jobbak, vagy rosszabbak leszünk a krízis után, a döntés a kezünkben van. Tudományközi összefogásra van szükség, ahol összehangolják a biológia, a higiéné, az orvostudomány és az epidemiológia ismereteit. A gazdaság, a társadalomtudomány, az antropológia és az ökológia tudására is számítunk, hogy megfelelő cselekvési tervet dolgozzunk ki technológiai, politikai és etikai szinten az egészségügy, a család, a munka és a környezet rendszeréhez.
A pápa imája a tengerészeti világnapon a pandémia sújtotta szektorért. Szeptember 30-a a tengerészet világnapja, amelynek alkalmából Ferenc pápa imádkozik a járvány miatt válságos időket élő szektorért, a halászokért és a dolgozókért, mindazokért, akik a COVID miatt távol vannak családjaiktól. A pápa imájában közelségéről biztosítja a tengerészeti szektorban dolgozókat. A tenger ugyan távol tart családjaitoktól, de én imádkozom értetek, és velem vagytok gondolataimban. Az ENSZ a tengerészeti világnapon felhívja a figyelmet a több ezer tengerészeti alkalmazott aggasztó helyzetére, amelyet a pandémia tovább súlyosbított. Ez leginkább a családtól való távollétben nyilvánul meg, hiszen mintegy 400 ezer tengerész alkalmazott másfél éve nem találkozott családjával. A pápa 2020. júniusában videó üzenettel fordult a tengeren dolgozókhoz, és közelségéről biztosította őket áldozatos munkájuk során. A tengerészet biztosítja az áruszállítás 90%-át, és az orvosi ellátáshoz szükséges felszerelések transportját a világ egyik részéről a másikra. Nem vagytok egyedül, és nem feledkezünk meg rólatok. Sokat vagytok távol a tengeren, de jelen vagytok az imáimban és a gondolataimban. Az evangélium is emlékeztet minket erre, hiszen Jézus első tanítványai is halászok voltak. A tengerészeti világnapon a remény imáját küldöm el nektek, amellyel bátorítani és vigasztalni akarlak benneteket, mondta a videó üzenetében 2020-ban Ferenc pápa. Az átfogó emberi fejlődés előmozdításának dikasztériuma júliusban üzenetet tett közzé, amelyben köszönetet mondott a több mint 1,7 millió tengerészetben dolgozó alkalmazottnak szerte a világon, valamint a nemzetközi szervezetekhez azzal a kéréssel fordult, hogy részesítsék előnyben a személyzeti változtatásokat a szektorban, és biztosítsanak egyértelmű politikát az oltásokra vonatkozóan, támogatva ezáltal a tengerészeti dolgozókat.
Ferenc pápa gyásztávirata Falcao brazil bíboros halála miatt. Táviratban adta hírű részvétét a Szentatya a szeptember 26-án 95 esztendős korában elhunyt José Freire Falcao elvesztése miatt Brazília város érsekének. A pápa fájdalommal értesült a brazil főpásztor haláláról, és részvétéről biztosítja Paulo César Costa érseket, valamint az elhunyt hozzátartozóit. Mély elismerésének ad hangot Falcao bíboros odaadó lelkipásztori szolgálata miatt, és Isten irgalmába ajánlja lelkét. A brazil bíboros értékes munkát végzett több szentszéki szervezetnél, buzgón evangelizált. Falcao bíboros legfőbb tulajdonsága az volt, mutat rá táviratában a pápa, hogy az úrtól kapott ajándékokat Isten népe, valamint püspök testvérei szolgálatába állította, főként azokban az években, amikor a püspöki konferencia elnöke volt. Isten népét az evangélium útján vezette, ez volt a másik fő adottsága. Ferenc pápa köszönetet mond Istennek Falcao bíboros püspöki szolgálatáért, és Szűz Mária anyai oltalmába ajánlja mindazokat, akik közel álltak hozzá. A pápa apostoli áldását küldi a brazil főpásztor temetésén résztvevőknek.
Köln bíborosa átmeneti spirituális szünetre kapott engedélyt a pápától. Rainer Maria Wölki bíboros Köln érseke egyházmegyén kívüli spirituális jellegű pihenő időre kért engedélyt Ferenc pápától azután, hogy befejeződött a kölni egyházmegyében a visszaélésekkel kapcsolatos ügyek kezelését elemző szentszéki vizsgálat. Október közepétől a jövő évi nagybőjti időszak kezdetéig tart Wölki bíboros számára a spirituális szünet, amelyet Ferenc pápa engedélyezett, hangsúlyozva, hogy a továbbiakban is bizalommal tekint a bíboros tevékenységére. A hírről a német apostoli nunciatúra adott ki közleményt, amely szerint a Szentatya döntését a kölni egyházmegyében folytatott szentszéki vizsgálatok értékelését követően hozta meg. Az apostoli vizitáció június 7-e és 14-e között zajlott Anders Arborelius, stockholmi bíboros, és Johannes van de Hende, rotterdami püspök vezetésével, amelynek során helyben elmélyült vizsgálatra nyílt lehetőség a visszaélésekkel kapcsolatos ügyekben. A nunciatúra közleményéből kiderül, hogy Wölki bíboros a szexuális visszaélések ügyeiben nem követett el törvényellenességet, és az ellene irányuló vádakat a szentszék megcáfolta. A kölni főpásztor eltökélt az abúzusok büntetjeinek kezelésében, támogatja az áldozatokat és elősegíti a megelőzést. A nunciatúra nyilatkozatában továbbá az is benne áll, hogy Wölki bíboros súlyos hibákat követett el elsősorban a kommunikáció terén, amely a személye iránti bizalmatlansághoz vezetett az egyházmegye részéről. Az elmúlt napokban Ferenc pápa fogadta Wölki bíborost. Elismerte hűséges szolgálatát a szentszék iránt, és tevékenységét az egyház egysége érdekében. Ugyanakkor szükségesnek látta a pihenő időszak engedélyezését, amely a megújulást és a kiengesztelődést szolgálja. Wölki bíboros távollétében a kölni segédpüspök látja el a feladatokat Széde Pléne apostoli adminisztrátor szerepében. Papszentelés a Collegium Germanicum et Hungaricumban. Páter Vértesaljai László jezsuita beszámolója.
A Római Német-Magyar Kollégium három magyar diákonusának szentelése a Szent Ignác templomban. Október 1-én pénteken délelőtt 9 órakor Kurt Koch bíboros a római Szent Ignác templomban pappá szentelte a Német-Magyar Kollégium két német diákonusát, egyúttal pedig diákonussá szentelt három magyar és egy horvát papnövendéget. A svájci származású Kurt Koch bíborost a Keresztény Egység erőmozdítása pápai tanácsának elnökét kérték fel az idén a Germanicum et Hungaricum pap és diákonus szentelési szentmiséjének a bemutatására, amelyet német nyelven tartottak, ám az olvasmánynak és az énekek a kollégium diákjainak a nyelvén, így most magyarul, horvátul és németül hangzottak fel. Fabian Bruns a limburgi, Johannes Bruno Frost pedig a kölni egyházmegye diákonusaként nyerte el a papszentelés kegyelmét. Velük együtt lépett a papirend diákonus fokozatába négy nevendék, Fülöp Tamás a győri, Solymos András a veszprémi, Tóth László Gábor a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegyéből, valamint a horvát Ivo Markics a Dubrovniki egyházmegyéből. A Német-Magyar Kollégium új rektora, az osztrák Gernot Visser jezsuita atya kérte a diákok szentelését Koch bíborostól. személyében most olyan vezetője van a kollégiumnak, aki korábban pár hónapot magyarul is tanult, méghozzá Magyarországon, így a szomszédság mellett nyelvileg is közelebb van a római német-magyar kollégium legnagyobb létszámú nemzeti közösségéhez. Az egyes szentelendő közvetlen családtagjain és barátain kívül az egyházmegyé küldöttei is részt vettek a szentelésen. Így a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegyéből maga Palánki Ferenc megyés püspök, a Veszprémi érsekségből pedig Takács István atya, általános helynök, a kollégium egyköri diákja jött el, Kis László atya, Hévízi Esperes plébánossal együtt. A szentelést megelőző német nyelvű homíliájában Kurt Koch bíboros a világ és benne az egyház mai kihívásairól és válságairól beszélt, mint az állandósult politikai konfliktusok, a világjárvány, a környezetszennyezés mindig ettő problémája. Az egyház mai valóságában a szentelése jelöltek is tudatában vannak a gondoknak és nehézségeknek, ám mégis igent mernek mondani azokra a kérdésekre, amelyek a diákónusi és papi szolgálat feltételei, mint a püspök iránti engedelmesség, a jézusi szegénység és cölibátus vállalása, elköteleződés a papi zsolozsma hűséges imádsága, az örömhír hirdetése és a szentségek szolgálata mellett, valamint a rászorulók megsegítése terén. Vállalásuk mégsem vakmerőség, hanem bizalom, hangsúlyozta Koch bíboros, utalva a jézusi missziós parancs felolvasott evangéliumára. Az Úr Krisztus ugyanis a misszióba küldés, menjetek, felszólítása után hozzáteszi, én pedig veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ez a jézusi ígéret az alapja a vállalásnak és a szolgálatnak, amit olyan nagy bizalommal végeznek, hogy egyenesen a megváltó nevében mernek szólni, én téged megkeresztellek, én feloldozlak téged, vegyétek és egyétek. Koch bíboros idézte Szent Ágoston gondolatát, aki keresztelő János szolgálatára mondta, hogy ő lett a hangja az örök igének. Ő a vox verbi, a stimmendes vortes. A diákónus és a pap is ezt az ige hirdetői szolgálatot folytatja jeles módon a szentségek celebrálásával. A szentelés megelőzően a földre boruló szentelendők fölött elimádkoztuk a minden szentek litániáját, benne a sajátos kéréssel, hogy Szent Ignác atyánk is könyörögjön a kollégium diákjaiért. A kérés Szent Ignác életének egyik jelentős eseményéhez kapcsolódik, amelyet a Szent Ignác templom főoltár képe is ábrázol, aki 1537-ben Velencéből Rómába indult a társaival, hogy a római pápa szolgálatára álljanak. A Róma északi határában álló La Storta kicsi kápolnájában megjelent neki a keresztjét hordozó Krisztus, aki az zarándok Ignácot és társait mennyei atya oltalmába ajánlotta, aki pedig e szavakkal erősítette meg Ignácot, ego vobis Romae propitius ero. Rómában kedves leszek hozzátok. 3 évvel később megszületett a Jézus nevét viselő rend, majd a római kollégium mintájára először a kollégium germanicum, majd külön a kollégium hungaricum, amiket később 1580-ban összevontak. A magyar szent korona országaiból és az egykori német-római birodalomból érkező diákok a római német-magyar kollégiumban ezért tekinti saját atyuknak Szent Ignácot. Urunk, áld meg Tamás, András és László diákonus szolgáidat, és add, hogy hűségesen és örömmel szolgáljanak neked és a te népednek. Amen.
Páter Vértesaljai László jezsuita beszámolóját hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Megköszöni figyelmüket és búcsúzik Önöktől a szerkesztő, Horváth Hajnalka. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Hírpercek.